Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Jó napot kívánok! Én Virányi Péter vagyok, a Joghallgatók Önképző Szervezetének hallgatója. A mai napon én beszélgetek Lehúczki Balázzsal, az Európai Bíróság sajtóreferensével. Előző adásunkban beszámoltunk arról, hogy Magyarország megtámadta a bizottság azon határozatát, amelyik bizonyos mezőgazdasági támogatásokat helyszíni ellenőrzés meg nem felelése miatt vont meg. Időközben megszületett az ügyben az ítélet, és a törvényszék részben megsemmisítette Magyarország tekintetében az 5 millió 700 ezer euró összeg kizárásáról szóló bizottsági határozatot. A határozat egy az uniós mezőgazdasági támogatásokat szabályozó bizottsági végrehajtási rendeleten alapul, mely 35. cikkében kimondja, hogy annyiben a helyszíni ellenőrzések egy adott támogatási rendszerrel vagy támogatási intézkedéssel összefüggésben jelentős meg nem felelést tárnak fel egy régióban vagy valamely régió egy részében, az illetékes hatóságoknak a következő évben megfelelő mértékben növelniük kell a helyszíni ellenőrzéseknek alávetendő kedvezményezettek számát. Magyarország keresetében arra hivatkozott, hogy a végrehajtási határozathoz kapcsolódó bizottsági munkadokumentumok jogellenesen szüntették meg a végrehajtási rendelet 35. cikke által a tagállamoknak biztosított mérlegelési mozgásteret, illetve hogy az e-dokumentumokban megállapított módszertan téves. Milyen feltételei vannak az itt releváns európai mezőgazdasági garancia alapból és az európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alapból történő kifizetéseknek?
Mindenek előtt én is üdvözlöm a hallgatókat. A feltételek szó nagyon fontos itt, ezt már hallottuk korábban is a jogállamisági feltételességi mechanizmus, környezetvédelmi feltételességi mechanizmus. Ezek mind-mind olyan mechanizmusok az uniós jogba beépítve, ahol bizonyos feltételek teljesülésétől függ az, hogy uniós finanszírozásban részesülhet-e egy projekt különböző területeken. Itt ugye a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területéről van szó, és több feltétele van a kifizetések teljesíthetőségének. A jelen ügyben releváns feltétel az az, amit már említettünk, hogy mint már hallottunk a bevezetőben, ha tömeges szabálytalanságokra figyelnek fel a nemzeti hatóságok, akkor növelniük kell a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek számát. Ha pedig ez a feltétel nem teljesül, akkor az uniós finanszírozás megtagadható.
Milyen ellenőrzési jogkörei vannak Magyarországnak és a bizottságnak ilyen esetekben?
Magának a helyszíni ellenőrzéseknek a tényleges elvégzése az a nemzeti hatóságok, tehát a magyar hatóságok feladata. E tekintetben mérlegelési mozgástérrel is rendelkeznek, tehát nem szabályozza az uniós jog minden egyes mozzanatát ezeknek az ellenőrzéseknek. Annak az ellenőrzése viszont, hogy az említett hatóságok-e feladatukat megfelelően elvégzik-e, a bizottság hatáskörébe tartozik.
Milyen értelmezési kérdés merült fel az alaprendelet 35. cikkével kapcsolatban?
Az a kérdés merült fel, hogy amennyiben jelentős mértékű szabálytalanságokra bukkannak a nemzeti hatóságok, akkor a következő évben, amikor ennek a jogkövetkezményeit alkalmazzák, tehát az alávetendő kedvezményezettek számának a növelését, illetve a növelés mértékének a kiszámítását, akkor a helyszíni ellenőrzések során felfedett szabálytalanságok mellett, tehát az előző évben történt helyszíni ellenőrzések során felfedett szabálytalanságok mellett figyelembe kell venni az adminisztratív ellenőrzések során észlelt szabálytalanságokat is. Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy az adminisztratív ellenőrzések azok jellegükből adódóan valamiféle adminisztratív tevékenység során kerülnek észlelésre, például a beadott dokumentumokban találnak szabálytalanságokat. Helyszíni ellenőrzések során felmerült szabálytalanságoknál pedig azokat értjük, ezt később a törvényszék is világossá tette, amikor a helyszínen bukkannak rá az ott jelenlévő hatósági személyek a szabálytalanságokra, és magából a helyszíni szemléből következik ez. Ez egy első látásra egy mesterkéletnek tűnő szétválasztás, de valójában az uniós jog a törvényszék döntése szerint is azt úgy rendelte el, hogy csak a helyszínen kiderült szabálytalanságok essenek be ennek a szabályozásnak a hatókörébe, azok viszont nem, amelyekre esetleg az adminisztratív szakaszban, tehát mondjuk az irodában bukkannak a hatóságok, és később helyszíni szemle során csak megerősítést nyernek. A törvényszék ezt világosan kimondta, de még a törvényszék ítéletét megelőzően a peres felek között a vita abban állt, hogy a bizottság szerint ezeket az adminisztratív szakaszban feltérképezett szabálytalanságokat is figyelembe kell venni a későbbi jogkövetkezmények alkalmazásánál, Magyarország szerint pedig nem.
Miért csak részlegesen semmisítette meg a törvényszék a végrehajtási határozatot, és mely rendelkezések maradtak hatályban?
A döntése a törvényszéknek az volt, hogy elfogadta Magyarország érvelését a figyelembe vendő szabálytalanságok kérdésében, tehát amit Magyarország állított, hogy szerinte az adminisztratív szakaszban észlelt szabálytalanságokat nem szabad figyelembe venni a vonatkozó uniós szabályozás alapján, ezt a törvényszék elfogadta. Hogy miért csak részlegesen semmisítette meg a végrehajtási határozatot, ennek két oka van. Egyrészt azért, mert a végrehajtási határozatot számos más uniós tagállamnak is címezték, tehát nem csak Magyarországnak, és nyilván az azokra, az egyéb tagállamokra vonatkozó rendelkezéseket ebben az eljárásban nem vitatták. Másrésztről pedig azért, mert Magyarország a végrehajtási határozatban vele szemben alkalmazott mintegy 5.700.000 euró összegű pénzügyi következményből csak egy körülbelül 4.300.000 euró nagyságú összegnek a megsemmisítését kérte, tehát ennek a pénzügyi következménynek a úgymond semmissé nyilvánítását, és a törvényszék a maradék, tehát a felmaradó több mint 1.000.000 euró vonatkozásában nem járt el, nem is járhatott el, hiszen túlment volna ezzel Magyarország kereseti kérelmén, amit nem tehet, és ez volt a másik oka annak, hogy részlegesen semmisítette meg a végrehajtási határozatot.
A bíróság április 7-i ítéletével folytatnám, ami az olyan nem unióbeli légitársaságok kártérítési kötelezettségéről szólt, melyek egy uniós légitársaság megbízásából üzemeltetik teljes egészében az adott útvonalon járatukat. Az adott ügyben 3 utas foglalt repülőjegyet Brüsszelből San Joséba a Lufthansa légitársaságnál. A teljes utazás a United Airlines amerikai légitársaság hajtotta végre, azonban 223 perc késéssel érkezett meg San Joséba. Így felmerült az uniós jog szerinti kártérítési kötelezettsége, kérdéses volt azonban az uniós jog hatálya alá tartozása. Az ügy egy brüsszeli bíróság elé került, ami előzetes döntéshozatali eljárás során kérdést intézett az Európai Bírósághoz. Mik az irányadó uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok a légiközlekedés terén?
Ebben az esetben a releváns fogyasztóvédelmi jogszabály a légiutasok kártalanításáról szóló 261/2004/EK rendelet, illetve az Európai Bíróságnak az a rendelet értelmezésére vonatkozó ítélkezési gyakorlata. Ez utóbbi nagyon fontos. Hallottuk, hogy 223 perc késés, egyébként 180 perc késéstől jár kártalanítás. Ez pedig, érdekes módon, a rendeletből magából nem derült ki, amikor ezt a rendeletet megalkották, hanem ez az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata, hogy egy ilyen hosszú késés, 3 órás, illetve azt meghaladó késés, lényegében járattörlésnek minősül. Tehát nagyon fontos az Európai Bíróság értelmezési gyakorlata is háttérszabálynál, és a rendelettel együtt ez az ítélkezési gyakorlat az, amely a fogyasztóvédelmi háttérszabályozást adja az uniós jog szintjén ehhez az ügyhöz.
Mire hivatkozott a felperes az alperes United Airlines-al szemben?
Hát arra hivatkozott, hogy a légiutasok kártalanításáról szóló rendelet szerinti olyan üzemeltető légifuvarozó volt a United Airlines, tehát üzemeltető légifuvarozó, ez a rendelet egyik fogalma, aki az utassal szerződéses jogviszonyban álló Lufthansa nevében hajtotta végre a vitatárgyát képező összetett légijáratra vonatkozó repülést. Tehát annak ellenére, hogy a Lufthansa-val kötötte a szerződést, az üzemeltető légifuvarozó, vagy más szóval a tényleges légifuvarozó, aki a fuvart végrehajtotta, az a United Airlines volt. Márpedig a rendelet a felelősségi rendszerét nem ahhoz a légitársasághoz köti, amellyel az utas szerződik, hanem amely ténylegesen végrehajtja a fuvart, azaz amelyik üzemeltető légifuvarozónak minősül. Még a rendelet egyébként, és erre hivatkozott a felperes is, ezt akkor írja elő, abban az esetben, ha egy harmadik országbeli üzemeltető légifuvarozóról van szó, mint jelen esetben a United Airlines, tehát ő akkor tartozik a rendelet hatókörébe, ha a légijárat az Európai Unió területéről indul. Ez ebben az ügyben megvalósult, és erre mondta azt a felperes, hogy mivel itt egy üzemeltető légifuvarozóról van szó a United Airlines személyében, amely egy olyan összetett légijáratot üzemeltetett, amely az Európai Unió területéről indult ki, ezért ez a 223 perc késés az uniós rendelet hatálya alá tartozik.
Mi a brüsszeli bíróság kérdésének a tartalma?
A belga bíróság előtti kérdés tartalma az kapcsolódik az ügy egy másik különlegességéhez. Az első különlegesség az az volt, hogy két légitársasági szerepet, egy amelyel a szerződést kötötték, a másik, amelyik üzemeltető légifuvarozó volt. A másik pedig az, hogy egy összetett légijárat volt, és ezen belül pedig a legnagyobb különlegessége az ügynek, hogy maga a késés, tehát itt két szakaszból állt a légijárat. Volt egy Brüsszel-Newark, tehát Egyesült Államok légijárat, és egy Newark-San Jose, tehát Egyesült Államokon belüli szakasza. És a 223 perces késést egy olyan szakaszon szedte össze a United Airlines, úgymond, amelyik kizárólag az Egyesült Államok területén található. És ennek keretében merült fel az a kérdés, hogy maga a rendelet, illetve a rendeletnek a légijárat késésére vonatkozó szabálya, illetve a bíróság erre vonatkozó ítélkezési gyakorlata alkalmazható egy olyan késésre, amely az összetett légijárat egy olyan szakaszán következett be, amelynek az indulási és az érkezési pontja is az unió területén kívül található. Tehát ez volt a fő kérdés. A másik kérdés az az volt, amelyet már az előbb említettünk, hogy van-e jelentősége annak, hogy a légifuvarozó az nem ugyanaz, mint amelynél lefoglalta a repülőjegyét az utas. És arra az esetre azt mondja a bíróság, hogy a rendelet alkalmazandó, ugye a belga bíróság arra is kíváncsi volt, hogy nem ellentétes-e a rendelet akkor a nemzetközi joggal azért, mert egy tisztán amerikai jogi helyzetet bevon, tehát az Egyesült Államok légterében történt helyzetet bevon az uniós jog hatája alá, és ezzel kapcsolatban nemzetközi jogi aggályai merültek fel a belga bíróságnak.
Mitől különleges az uniós jog hatája szempontjából ez az ügy?
Ez az említett két pont, amit említettünk, azért lett különleges ez az ügy. Az első, a bíróság pontosította az üzemeltető légifuvarozó fogalmát, és ebbe beletartozik ezen ítéletből, most már ezt tudjuk. Ilyen helyzetekben a mostani, tehát a United Airlines-nak a légijárata is, úgy is, hogy a Lufthansa foglalásán keresztül üzemeltette. Ez világos volt a rendeletből, tehát a rendelet definíciója szerint is a más légitársaság nevében a járatot üzemeltető légifuvarozó lesz az üzemeltető légifuvarozó és a rendelet alapján a felelős, de nem volt ez egyértelmű a belga bíróságnak se, tehát ezt pontosította most az Európai Bíróság, és ez innentől fogva most már világos lesz a többi nemzeti bíróságnak is, illetve a gazdasági szereplőknek is, meg az utasoknak is. Másrészt pedig az, hogy az Egyesült Államokbeli kiinduló pont és érkezési pont közötti légijárat szakaszt, és az azon bekövetkezett késést az uniós rendelet hatája alá vonni ez a rendelet, ez a bíróság szerint nem ellentétes a nemzetközi joggal, mivel az érintett légijárat, amelyet összetett légijáratként a maga egészében kell szemlélni, kiindulási pontja az unió területén volt, tehát nem fogadta el azt az érvelést, hogy itt a rendelet nemzetközi joggal való összhangjában probléma állna fenn azért, mert a rendelet túlterjeszkedik az unió területén, hanem éppen ellenkezőleg a rendelet nem terjeszkedik túl, hiszen az unió területéről indul, majd az Egyesült Államokban a légijárat végállomásán ér véget a légijárat. Az, hogy körülötte az egyes szakaszoknál hogy történtek a késések, az pedig az uniós jog szempontjából nem releváns.
Végezetül megkérném, hogy meséljen a hallgatóknak az Európai Bíróság novumáról, a nagy tanács ítéleteinek és tárgyalásainak, valamint a főtanácsnoki indítványok kihirdetésének online streamingeléséről.
Ez valóban egy novum és egy első lépés afelé, hogy a bíróság és a törvényszék ügyei, egyrészt az ítélethirdetések, főtanácsnoki indítványok teljessége, valamint a tárgyalás, valamennyi tárgyalás megtekinthető legyen a nagy közönség számára. Magát egyébként ezt a jelentőségét ennek a lépésnek ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor pár évvel ezelőtt az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek felkerültek a bíróság honlapjára. Tehát most, pár héttel az ügy megérkezése után a kérelem valamennyi nyelven, tehát nem csak az utaló bíróság nyelven, hanem valamennyi nyelven elérhető már a honlapunkon, még azelőtt, hogy az ügyben akár az írásbeli eljárás lezárulna. Mostani novummal pedig azt a plusz szolgáltatást kapják az érdeklődők, hogy egyrésztről a nagytanács ítéletei és a nagytanácshoz tartozó főtanácsnoki indítványok felolvasásai követhetőek lesznek élőben, streamingelés formájában a bíróság honlapján keresztül. Tehát amikor ezeknek a tárgyalási jegyzékből meg lehet tudni, hogy mikorra vannak kitűzve ezek az események, rá lehet kattintani az adott eseményre majd, és ott élőben lehet követni, ahogy felolvassák az ítéletet, illetve a főtanácsnoki indítványt. Tárgyalások esetében ott is született most egy újítás, mégpedig az, hogy a nagy tanácshoz tartozó ügyek tárgyalásait most egy 6 hónapos próbaidőszakon keresztül szintén közvetíteni fogja a bíróság, de csak a bíróság tanácsa, tehát a törvényszékre egyelőre ez nem vonatkozik. Nem élőben lesznek a közvetítések, hanem lesz egy időbeni eltolódás, mégpedig az úgy fog gyakorlatilag kinézni, hogy a reggel 9.30-kor kezdődő tárgyalásokat aznap délután 14.30 órától lehet majd megtekinteni, szintén egy linken keresztül. A délutáni tárgyalásokat pedig másnap reggel 9.30-tól lehet megtekinteni, de csak akkor, tehát azokban az időpontokban rá lehet kattintani, és úgy, mintha egy érdeklődő beülne a bíróságon egy tárgyalásra, megnézheti a tárgyalást, viszont később ezek a linkek már nem lesznek elérhetőek, illetve a tárgyalás maga nem lesz később visszanézhető. Ezzel a bíróság azt akarja biztosítani, hogy egy olyan polgárnak vagy jogásznak, aki nem tud eljönni egy tárgyalásra Luxemburgba, meglegyen az a lehetősége, mintha itt lenne Luxemburgba, és beülne a tárgyalásra, tehát végigkövesse, de mivel hogy a tárgyalások regisztrálásait Luxemburgban sem lehetséges, ezért nem lehetséges az, hogy később ezeket valamilyen rögzített adathordozóról visszanézze. Előfordulhat, hogy később errefele is majd nyit a bíróság, de jelenleg ez még nem lehetséges, és maga a tárgyalások vonatkozásában ez a közvetítés, illetve a tárgyalások elérhetősége, ez egy 6 hónapos próbaidőszak egyelőre, és utána születik majd végleges döntés arról, hogy ez maradjon-e ilyen formában, vagy valamilyen változtatásra mégis szükség lenne ezen a területen.
Köszönöm a beszélgetést, Európai Bírósági Podcastünk legközelebb 2 hét múlva jelentkezik. Viszontlátásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.